Kérlek, hogy nyissátok-e Bibliáitokat a Pál apostol Timóteushoz írt első levelénél és a harmadik résznél. Olvasunk igét. A harmadik rész első versétől Pál apostol Timóteushoz írt első levelének harmadik rész első versétől. Ebben a kellemes nyári szülletmeleg időben. Halleluja. Ilyenkor fontos, hogy az ember sok folyadékot így jön, és attól frissebb tud lenni, hogyha hoztatok, nem, akkor ígyatok nyugodtan, szabadon. Tehát 1 Timóteus 3.1-től így hangzik Isten igéje. Kövessétek a Bibliáitokban. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodás kellő, nem pénzsóvár, olyan, aki maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egy házára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltóak legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás lapjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Amen. Halleluja. Nem tudom, észrevetted-e már magadon, hogy amikor olyan dolgok vannak az életedben, hogy olvasod az igét, valakivel beszélgetned kell, és úgy lejön benned az, hogy halleluja, ez működik az életembe. Ez milyen bátorságot hoz a beszélgetésben, a szívedbe, a szellemedbe. Így van? Megbátorodsz, örömöt az, ó, halleluja, de jó, működik, igaz. És milyen rossz érzés az, amikor valakivel beszélgetned kell, és úgy rájössz arra a beszédés közben, hogy ez a terület az életemben, hát nincs rendben. És igaz, milyen erőtlenséget hoz be az ember szívébe? Igaz? Nektek nem így szokott lenni? A Biblia azt mondja, hogy az a keresztény ember, aki ilyen módon, ilyen jellemmel bír, az bátor a Krisztusba vetett hit hirdetésére. Bátor megosztani a hitet, mert működik az életében. Olyan dolgokról kell beszélnie, amelyek valóságosak, hatások az életében, és ezáltal az ő beszéde egy bátorságból fog kijönni. Ez jó dolog, nem? Halleluja. Mondjatok sok halleluját, attól frissebbek lesztek. Halleluja, meg én is. Nos, három dolgot fog megnézni a keresztény jelenvonások közül, amelyek ugye egy érett keresztényt jellemeznek, és amely felé minden kereszténynek jó, hogyha halad az életének a növekedése folytán. Viszont a Biblia azt mondja, hogy vezetők nem lehetnek másmilyenek, csak ilyenek. Tehát a keresztények növekedhet, mindenki szépen növekedhet, viszont a vezetőknek ez egy kötelező elvárás, alapkövetelmény. Itt három dolgot fogunk tehát megnézni az Isten igéből, a második versből. A tisztességest fogjuk megnézni, a vendégszeretőt és tanításra alkalmas jellemzőket fogjuk megnézni. Na nézzük az elsőt, a tisztességes kifejezést. A görög nyelvből, mint szoktam, most is fogom hozni a lehetséges fordítási lehetőségeket. A görög nyelvben a szó, ami itt áll, az a kozmiosz szó, de ez nem lényeges, igazán a lényeges az, hogy rendes, vagyis illedelmes, tisztességes, jó magaviseletű, szerény. Ez jelenti a tisztességes kifejezés. Egyszer egy lelkész mondta, hogy vett egy másik lelkésztől egy házat, mondott, hogy keresztény, barát, ismerős, hát akkor biztos, hogy nem fogja áthúzni, és megvette tőle a házat, és azt mondja, azt vette észre, hogy amikor a szomszédok megtudták, hogy ő is lelkész, mint a másik, nagyon rémült arcot vágtak. És hát nem tudta, hogy miért vannak ennyire, miért ennyire izgatottak a szomszédok. Aztán utána néhány ugye, hét után már azért csak beszélgetett, és akkor megtudta az okát. Hát a lelkész nem gondozta a kertjét, ugye ott mindenki ilyen kertmániás volt, és hát gondolj vele, fölgazdott a kert, és szépen szétszórta a magukat, ezek szerencsétlenek mindig kapálgatták, próbálták tisztán tartani, hogy a környéket pedig ugye lárasztotta gyommaggal. Amikor egy kis ideje volt, vágta a füvet, de csak félig, meg ilyesmi, és akkor ez nem igazán jött be a szomszédoknak. Lehet gondolkodni rajta, hát igen, a testvér buzgókodott az úrért, neki nem volt ideje ilyen földi dolga foglalkozni. Én azt tudom mondani, akkor ne vegyen kertes házat, ha nem nincs ideje nem földi dolgokkal foglalkozni, akkor menjen olyan helyre, ahol nincs kert, és akkor ez nem kell nyírni, és akkor nincs ilyen probléma. De azonban ilyen helyre ment, akkor bizonyos dolgokkal számolni kell, és igenis le kell vágni a füvet. Emlékszem, a feleségem mondta annak idején, amikor megvettük a telket, hogy figyelj, menj ki most már, mert nagyben a pallagfű, a szomszéd már befüvesített mindent, és bár nem laktunk ott, még nem volt semmi ház, de már kértem kölcsönt fűkasszát, és levágtuk azért, hogy mikorra oda költözünk, ne legyen egy megromlott kapcsolatunk a szomszédokkal, pedig még ott sem lakunk. Nekem sok humorom nem volt az egész történethez, nem is lakunk, én nem látom, de mégis azért, hogy a szomszéddal ne romoljon meg a kapcsolatom úgy, hogy még oda sem mentem, ezért inkább kimentem, hál' Istennek volt, aki segítsen, és levágtam, meg levágtuk azt a nagy süsnyűt gazt, és utána még többször levágtam, mikor annyira nőtt, hogy már úgy gondoltam, hogy a békesség érdekében meg kell tenni, és fontos megtenni. Érdekes ez a tisztességes kifejezés, ugyanis az asszonyokkal kapcsolatban is beszél a Biblia a tisztességességről, méghozzá az 1 Timóteus 2 szalapoztok. Itt ennek a kifejezésnek az igéi alakja is jön, erről is fogunk majd kicsit elmélkedni. Az 1 Timóteus 2.9.10-et olvassuk, így hangzik. 1 Timóteus 2.9.10. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmetesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Na most hát, hogy ebből a ige versből sok mindent lehetne kihozni, meg kihoznak is néhányan sok mindent itt a hajfonatokra, az ékszerekre, a szoknya hosszának méretére, meg a nadrág, vagy szoknya a nőknek, vagy szóval sok mindent kihoznak belőle, de én nem gondolom, hogy igazán ez a lényege ennek az ige szakasznak, hanem azt gondolom, hogy olyan fajta igényességről beszélt a Biblia, amiben nem a személy kerül középpontba, hanem az, akit képvisel. Tehát a mértékletességben és a ruházatban arról szól itt a Szentírás, hogy olyan módon ékesítse magát egy nő, olyan módon öltözködjön, hogy ne ő domborodjon ki. A szó szoros értelmében olyan módon, hogy a fókuszba ő kerüljön, a mély dekortánsokkal és a mindenféle rövidítésekkel, hanem azt tudjon előtérbe kerülni, akit képvisel. Na most ugye ez a túlcicumázottsággal is jöhet, viszont az igénytelenséggel is ugyanígy. Tehát az is ugyanilyen hiba, hogy keresztény vagyok, ugye valaki, ha nem az illatában, a szagában tűnik ki, az ugyanúgy egy figyelem keltő dolog, szintén nem azt fog előtérbe kerülni, akit képvisel, hanem ő maga. Tehát azt gondolom, meg kell találni egy józan mértékletességet mind férfiaknak, mind nőknek, abban, hogy hogyan díszítsék magukat. És érdekes, hogy maga a tisztességes és a díszíteni szó az egy gyökérből ered, mind a kettő, tehát az igei alakja a díszíteni ennek a tisztességes jelzőnek, és azt mondja a Biblia, hogy úgy viselkedj, úgy ékesíts magad, úgy öltözködj, hogy az jön előtérbe, kerüljön előtérbe, akit képviselsz, azaz a Krisztus. Ez egy nagyon fontos ismérve ennek a viselkedési módnak, vagy gondolkodásmódnak. Tehát egy ápoltság, tehát érzitek, igaz, hogy önmagában nem azt jelenti, hogy múlt század elejé ruházatba öltözünk, hogy nehogy valakit megkísértsünk, vagy valaki nem is tudom mit csináljon, viszont azt jelenti, hogy az öltözetemmel úgy öltözködök, úgy ékesítem magam, úgy készítem a hajamat, hogy az dicsőségre váljék Krisztusnak, hogy a bizonyságot ezek róla, akkor az, hogy én kinézek, hiteles legyen. Attól is, hogy én kinézek. És itt azt gondolom, hogy nagyon fontos látni a jó cselekedeteket is, meg egy kisugárzást, egy kiragyogást, hogy a Krisztus kiragyog az embernek a szemein, kiragyog az embernek az életén, és megmutatkozik az ő öltözködésén, ruházatán, ápoltságán is. Tehát ennek a tisztességes szónak az ige alakja azt jelenti, hogy szépen rendbe rak, vagyis feldíszít, díszít, ékesít. Itt már közel vagyunk a templomhoz, a testünk templomához, a jeruzsálemi templomhoz, amely ékesítik, drága kövek, arannyal, sok minden van ékesítve, díszes, és itt ez a kép ugye a Szent Szellemnek a temploma vagyunk, a mi testünk a Szent Szellem temploma, tehát ennek az ékesítése, díszítése olyan módon történjen, hogy az Isten magasztalja, Isten dicsőítse. És azt gondolom, ebben vannak azért határok, amelyek egy keresztény nőnek is jó megtartani, tehát itt a ruházatnak a szerepével kapcsolatban ugye emlékeztek, hogy Ádám és Évának miért készített Isten ruhát. Nem értem, tudom, hogy nagyon meleg van. Óriási szellemi kapacitásra készítetlek most benneteket. Miért készített ruhát? Nem? Igen, de mi volt a probléma? Szégyelték magukat, és miért készített Istenek ruhát? Hogy eltakarja azt, amit nem akartak, hogy látszon. Most a mai divatban pedig a ruházat azért készül, hogy megmutassa azt, ami nem kéne, hogy látszódjon. Értitek, igaz? A ruházat célja az, hogy eltakarja azt, ami annak való, az lássa majd, akinek Isten alkotta, készítetted a házastársnak való megmutatásra van. Nem azért, hogy mindenki azt nézze, hogy kinek milyen dombolatai vannak, itt vagy ott vagy amott. És érdekes a mai divat, tehát tudom, hogy nehéz vásárolni is a hölgyeknek, elég sok helyre el kell menni, hogy vegyél egy normális hosszúságú, mondjuk felsőt, mert télen is képesek a hölgyek kinn a hasam, kinn a derekam divatba járni. De hát ugye ez nem biztos, hogy egészséges, és építőnek sem az. Aztán a Tituszhoz írt levélből a második rész 9-es és 10-es versét olvassuk, oda lapozzatok életiteket. Azt mondja, hogy a szolgákat incst, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Tehát látjátok, hogy ez a díszére válni, ékesítve lenni, tisztességes életet élni, azt jelenti elsősorban, hogy az Isten igéje tanításának dísze van rajtunk. Tehát attól vagyunk ékesek, attól vagyunk díszítve, hogy azt szerint élünk és járunk, amit Isten igéje tanít. És azt mutatjuk be, azonképpen élünk és járunk. Látsátok azt is meg ebben az igében, szolgákról van szó. És mai kis világunkban, globalizált világunkban egy újfajta szolgaság jelenik meg. Egyrészt a bérből és fizetésből élők havi megélhetésének szolgasága, tehát nem tud munkáját váltani egy családos ember, mert minden hónapban, hónapról hónapra elegendő csak, amit keres, és gyakorlatilag a bejövő pénz mennyiségében annyira kicsi, hogy abból nem tud megtakarítani sem. Tehát ugye néhány, már az is bűvészkedés néhány családban, hogy egyáltalán az egy hónap az hogy jön ki. Tehát egyfajta szolgasságot élünk meg ma is, egyfajta havi béres szolgasságot, egyfajta adósrab szolgasságot élünk meg, a hiteleknek a követelése miatt az emberek kényszerpályán vannak, fizetni kell. Tehát nem egy szabadságban vannak, hisz az írás azt mondja, hogy mindenki rabja az ő, annak, akinek adósa. Tehát egyfajta szolgaságát érni meg, de a Biblia ismeri ezt a fogalmat, a szolgaság fogalmát is a munkahelyen, és azért, mert az emberre még kényszer nehezedik, még nem jelenti azt, hogy emiatt a kényszer miatt zúgulódjon, vagy azt mondja, hogy hát, ha nem adod nekem ide, akkor én elveszem tőled másképpen. Hallottam egyszer egy embertől, hogy figyelj, nem nincs rekényes fudalás, hogy feketén dolgozzak, és eladjam a raktárkészletből az árut, mert olyan keveset fizet a főnököm, ha nem fizet, megmondtam neki is, akkor elveszem másképp. De ugye itt azt mondja az írás, hogy ne lopjatok. Tehát nem loptok, ha szolgák is vagytok, hanem az Úr tanításának díszére válva dolgoztok, szolgáltok, és tesszük a dolgunkat. A Máté 25.6-hoz lapoztok, és itt a 8. versig nézzük meg, olyan érdekes szintén a díszítve lenni kifejezés, ige jelenik meg a okos és a balga szüzek példázatában. Máté 25.6-8. Azt mondja Isten igéje. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbehozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk olajat, mert lámpáson kialszik. Rendbehozták, díszítették, remetették, felékesítették, tehát az Isten igények tanításának díszére váljék az életünk. Na most, azt gondolom, hogy a Krisztus visszajövetele valami ilyesmi lesz azok számára, akik várják őt. Tehát arra lesz szükség, hogy jön az Úr, hangzik a trombita hangja, fölkelsz, ó, halleluja, Uram, dicsérlek, magasztalak téged, köszönöm neked, van még ez a dolog, bocsáss meg, Uram, jövök eléd. Tehát nem azt jelenti, hogy nincs elég olajad, mert minden nap gyakorlod a közösséged az Úrral. Tehát imádkozol, olvasod az igét, akarsz engedelmeskedni Isten akaratának, igazítod az életedet az Isten beszédéhez, haladsz a Krisztus követésének útján egy természetes folyamatban benne. Táplálkozol, Isten szellemével töltekezel, munkálkozol Isten szellemével, és te is munkálkodsz a Szent Szellem vezetése nyomán. Amen. A balga szüzek azok olyanok, hogy nem gyakorolják közösséget az Úrral, nem olvassák az igét, nem imádkoznak. Nincs bennük Isten szellemének töltete kenet, egy folytonossága nincs a közösségük az Úrral, elszakadtak az Úrtól, valahol messze járnak az Úr követésétől, nem azzal kezdik a napot, hogy igével igét keresik, imádkoznak, nem azzal zárják a napot, hogy rendezik az életüket, veszik az igét, imádkoznak, nem azzal jönnek vasárnap Isten tisztelt, Uram, itt vagyok, töltsd be szellemeddel, munkálk, hogy formálj engem. Tehát nem ebben a keresésben vannak benne, hanem hanyagok, balgák, nem törődnek vele. Azoknak, akik foglalkoznak az Úr követésével, keresik az Urat, annyi dolg lesz, hogy a kis lámpásukat, az életüket rendbe rakják, fölkötik, és övecskét megnézik, és mennek a mennyegzőre. Amen. Ezt mondja a Szentírás a tisztességes életre, aki tisztességesen él. Tisztességes Isten előtt, és tisztességes emberek előtt, tisztességes a baráta előtt, tisztességes a gyülekezet előtt, házastárs előtt, családja előtt, tisztességes. És akkor, mikor az Úr is visszajön, akit várunk nagyon, akkor lehet, hogy lesz még némi apróság, megjelenik az Úr az ő kegyelmével, azt oda teszed, rendezed, és akkor halleluja. Lehetünk. Dicsőség az Úrnak. Tehát olyan ember, aki életvitelével, kinézetével, magánéletével és üzleti munkai forgódásával díszére válik a Biblia tanításának. Bemutatja, azzal ékesíti magát. Írjatok fel néhány igét, amit kérek, hogy holnap reggeli vagy ma esti csendességetekben még majd olvassatok el. Csak azért, hogy ez a olajos dolog is erőteljesebben menjen. Kérlek, írjátok föl a Kolossi 3:23-24-et. Tehát Kolossi 3:23-24, ez a munkával kapcsolatos, ige, Kolossi 3:23-24, a társadalmi élettel kapcsolatban Kolossi 4:5-6, Kolossi 4:5-6, aztán az 1 Péter 2:13-14, tehát az 1 Péter 2:13-14, és gyüleket élettel kapcsolatban egyigét Filippi 2:3-4, azaz a Filippi 2:3-4, majd ma este, vagy holnap reggel ezeket olvassátok még át, és gondolkodjatok egy kicsit a tisztességes élet, az Isten igéje szerint való díszességgel kapcsolatosan. A második dolog, amit megnézünk még ma, a vendég szerető. Ez a 1 Timóteus 3.2-ben és a Titus 1.8-ban is szerepel, mint jellemvonás az élet keresztényre vonatkozóan. Hadd mondjam nektek, maga a vendégszeretet, ugye az viszonyulik az Ószövetségre, és a keleti népek között az arab világban is egy ismert viselkedési mód. Mégis a keresztény vendégszeretet azért más, mint ez a keleten gyakorolt vendégszeretet. A 3 Mózes 19.33-34-ben a Mózes könyvében Isten már tanítja az ő népét a jövevények, az idegenek iránt való irgalomra és szeretetre. 3 Mózes 19.33-34. Így hangzik. Ha a jövevény tartózkodik nálatok az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek. Ugye ez a keresztény emberre is kell, hogy igaz legyen, hogy ne kegyetlenkedjen a kiszolgáltatottal, a jövevénnyel, azért, mert más a bőrszíne, más országból, más nyelvet beszélő háttérbe jött, más nációhoz tartozik. Tehát mind a nacionalizmus, mind a szélsőséges formájú sovinizmus ilyen módon egy keresztény embertől távol áll és távol van. A keresztény gyülekezetekben is és a szószékektől is távol kell legyen az ilyen jellegű megnyilatkozás és bibliátlan tanítás. Azt mondja Isten igéje a 3 Mózes 19.33-ban. Tehát, hogy ha a jövevény tartózkodik nálad az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek. Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való benszülött. Szeressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Nagyon érdekes az újszövetségi vetülete ennek az igének, ugye az Egyiptom a bűnben lévő ember, az Istentől távol lévő, a sötétségben lévő ember képe, és azt mondja, hogy ti is egykor jövevények voltatok Egyiptomban, nem oda teremtett benneteket az Isten, nem azért születettek erre a földre, hogy ott legyetek, az egy átmeneti állapot volt az életetekre, és minden ember életére néz a bűn átkalat lenni az átmeneti állapot, nem az a célja az életünknek. A célja az életünknek az, hogy onnan kijöjjünk. Tudok el egy nagy ámen mondani? Ámen, halleluja. Tehát az csak egy jövevény állapot minden ember életében, úgy kell látnunk őket. Na most, amikor látunk embereket, akik nem egészen az Isten szerint való módon élik az életüket, és bűnökben élnek, akkor a Biblia azt mondja, hogy ne feledkezz meg arról, hogy te is jövevény voltál egykor Egyiptomban. Te is ugyanúgy a bűnben éltél, mint ők. Ez segít neked arra, hogy fogad azokat is, akik nem testvéred az Úrban. És gyakorolt felük a vendég szeretetet. És ne kegyetlenek legyünk ő hozzájuk, ne kegyetlen legyél a Krisztustól távol élő és még bűnben élő emberhez, hanem azt mondja a Biblia, szeresd, mint magarat. De hát ez csak az Ószövetségben volt, így? Igen? Nem így van. Jézus Krisztusnak emlékeztek, van egy példázata ezzel kapcsolatban. Az irgalmas samaritánus példázata, így van. Ki volt tehát a fele barátja, az, aki irgalmasságot cselekedett vele, tehát egy teljesen idegen, egy más gondolkodás, más háttér, más világ, mégis Jézus Krisztus azt mondja, hogy lehetek irgalmasok velük, és emlékezzetek arra is, amikor János és tehát az Zebedeus fiai azt mondja, megtudják, hogy nem engedik át Samárián, ugye Jézus nem fogadják be, és akkor volt egy ötletük, emlékeztek rá? Ugye, mit szeretek volna? Tüzet, kérjünk tüzet, Uram! Ó, hadd lássuk! Mint Illés, tudjátok, amikor mentek a küldöttek hozzá, és akkor, ha én valóban Isten szolgálja, akkor tűzszállik alá az égbe, és akkor két csapatot így is rendezett, és akkor jött a harmadik, aki megalázkodik, és akkor megmered az élete. Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, minél lélek lakozik bennetek. És ne felejtjétek el, hogy Jézus majd elmegy Samáriába, nem megy be, mert nem fogadják, megáll a kútnál, találkozik egy asszonnyal, elkezd vele beszélgetni, szíven találja az igaz asszonyt, majd kijön, egész Samária. Nem kell neki bemenni, kijöttek azok maguktól. Milyen jó, hogy nem haltak meg. Igaz? És ne fedjük el azt sem, míg a pogány misszió elindul, melyik volt az első terület, ahova eljut az evangélium. Samária volt, ugye, és nagy meglepetésükre az apostoloknak is, tömegével lettek keresztényé Samáriában, ugye Fülöp evangélista szolgálata nyomán, és meglepődnek ugye az apostolok, hogy hát milyen hittel fogadták az igét. És milyen jó, ugye, hogy az Úr Jézus ugye tudta, hogy ezek csak jövevények Egyiptomban, majd kijönnek onnan. És ha most így gondolkodnak, majd megváltozik a szívük, és megtérnek. Tehát az új szövetségi gondolkodásmód is a felebaráti szeretet gyakorlása a Istentől távol élők felé is. Másik érdekesség, hogy maga a vendégszeretet kifejezés, a philoxenos, az egy szeretettel kapcsolatos kifejezésbe gyökerezik, méghozzá phileo. Emlékeztek talán, a phileo kifejezés, a baráti szeretet. Na most ugye keleten azt mondták még korabeli utazók is, hogyha leültél egy arab ember háza elé, és szívhattad a pipáját, és ha estig ott maradtál, akkor minden további nélkül befogadtak a házukba, semmit nem kérdeztek tőled, semmit nem kellett mondanod, megvacsoráztatok, és néhány napig ott lehettél, anélkül, hogy bármit kérdeztek volna tőled, ugyanis a vendégszeretet egy keleti szokás volt, és hagyomány volt, hogy befogadjanak. Na most a keresztény vendégszeretet azért ettől lényegesen mélyebb történet, lényegesen mélyebb dolog. Nem véletlen, hogy én itt ezt a phileo kifejezést hoztam, hisz a phileo az a baráti szeretet. Tehát egyfajta baráti beszélgetés, érdeklődés, nyitottság a másik személy felé benne van a vendégszeretetben. Nem csak arról van szó, hogy adok aludni egy helyet, egy ágyat, meg kapsz enni valamit, és akkor viszlát, hanem érdeklődöm feléd, felülled, nyitott vagyok feléd, szeretlek téged, beszélgessünk. Tehát a vendégszeretet egy baráti szeretettel párosul a Bibliában a keresztény vendégszeretetnél. A vendégszerető ház vendége felüdül, nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is. A keresztény vendégszeretet irányul a testvérek, de nem csak ő feléjük, hanem a Krisztusról még távol élő munkatársak, szomszédok felé is. Tehát a keresztény vendégszeretet ugye nyit azok felé is, akik még Krisztustól távol élnek, de természetesen nyitva van a keresztény testvérek befogadására, keresztény testvérek felé. A 1 Péter 4.9-et jegyezzétek föl, és most olvasom. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Hát Péter bizonyára, hogy járt egy-két gyülekezetben, és ott volt egy-két olyan ember, aki közül itt egy sincs, aki mikor megtudták, hogy éppen most jött a városba egy missziós csapat, Pál apostollal 20 malányan vannak, és ugye nem tudtunk bevásárolni a Tesco-ba, meg hát nem is készültünk rá, a naptárban se volt beírva, tehát ezeket most el kell szállásolni. És akkor ugye voltak néhányan, akik kelletlenül morgolódtak. Ezt jelenti a zúgolódás. Na jó, hát szóltott volna előre. Nem is készültem. Hogy fogunk, most mi lesz itt, meg hogy leszünk itt ennyien. Vendége, fogadták a vendéget, csak úgy morogtak egy kicsit még mellé. Miért nem szóltatok előre, stb. Stb. Ezért mondja Péter apostol, hogy ez a vendégszeretet egymás felé, testvérek felé legyen mindenféle morgolódás nélkül való. Tehát akkor legyetek egymással vendégszeretőek, morgolódás kihúzva, zúgódás kihúzva alapom. Mint mondottam, a keresztény vendégszeretet összekapcsolik a szóban is a szeretettel. Így a Róma 12. apostol 9. verstől megnézünk néhány igét. Róma 12.9-től. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvérszeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradt, hatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljátok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Tehát vállaljatok közösséget a szükségekben, és a szükség úgy hozza a vendég szeretetet, és gyakoroljátok. Zsidó 13.1.2, összalapoztok. Zsidó 13.1.2. A testvéri szeretet, Zsidó 13.1.2, tehát a testvéri szeretet legyen maradandó. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Nos, otthonunkat legyen az albérlet, vagy saját lakás, Istentől ugye sáfárságra kaptuk. Az albérletünket is, nem csak a saját lakást, tehát nem arra kell gondolni, hogyha majd lesz saját lakásom, akkor majd fogadok vendéget. Uram, állj meg egy saját lakással, akkor majd betöltöm ezt az igét. Ahogy a Márk testvér mondta, előbb az engedelmesség, utána az áldás. Tehát valószínűleg, hogyha vendégszeretetet gyakorod, akkor nagyobb lakásra lesz szükséged, hogy még többet tud gyakorolni, és akkor az Úr meg fog téged áldani nagyobb lehetőséggel arra, hogy gyakorold az igét. Ez így működik, azt látom. És amikor gondolkozol albérletben is, meg gondolkozol lakásban is, mindig gondolkodj a vendégszeretetben. Amikor mi lakást néztünk, úgy néztünk, hogy tudjunk vendéget fogadni. Úgy választottuk a méretét, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy vendéget fogadjunk. És ez egy szempont volt nekünk, amikor imádkoztunk, és amikor kerestük azt, hogy hol lakjunk. És mivel szerettük volna betölteni az igét, amit az Isten igéje tanít. De nem a ház mérete határozza meg a vendégszeretetnek a lehetőségét. Azért ezt is hadd mondjam, tehát hát ezt most már mindegy, amíg tovább nem költözöm, addig már nem. Tehát azért nem szeretnék ilyen irányba sem elmenni. Tehát sáfársára kaptuk, amelyet elsősorban a családunknak egy biztonságot nyújtó otthon hátország megteremtésére van. Tehát az otthonunknak az elsődleges célja az, hogy egy hátország legyen az életünk számára, egy biztonságot nyújtó meleg családi fészek legyen. Na most ez az, amit nehezen szeretünk föladni. Tehát a vendégszeretetnek ez az, ugye szokott egy ellensége is lenni, hogy hát fölborul a életritmusunk, kellemetlenséggel jár, jön megy itt néhány ember, nem úgy tudunk mozogni mi sem, zuhanyozni, meg lenni ebben a melegben sem, mint ahogy amúgy szoktunk, tehát ez egy kellemetlenséggel jár. Biztos, ezt át kell lépni, ez a küszöböt. De nem csak ezért kaptuk, hanem azért is, hogy meleg Isten békességével átjárt közösségünkbe bevonjunk testvéreket, valamint Krisztus még nem ismerő ismerősöket az otthonunkba, annak urával, a Krisztussal való találkozás, rajtunk keresztül találkozás által. Tehát azt gondolom, hogy alap az, hogy legyen egy meleg családi légkör otthon. Mert hogyha ez nincs, akkor nem is tudsz áldással lenni azok számára, akik jönnek, hisz a békesség, amely nincs nálad, nem tud rászállni arra, aki bejön a házadba, az otthonodba. Nem tudod megáldani, nem tudsz egy áldásra lenni, ha te nem vagy áldott. Tehát alapvető az, hogy van egy áldott közösségem, családi légkör, házastársi kapcsolat, testvéri kapcsolat, gyermekekkel való kapcsolat. Van egy áldott közösségem, vagy a lakótársaimmal való kapcsolat, ugye, ha többen bérelünk egy ingatlant. Tehát van egy áldott légköre annak a helynek, ahol vagyok. Tudtok egy ámen mondani erre? Ámen, ez így van. És ebbe vonom be az embereket, és ez által segítem, hogy találkozzanak ennek az otthonnak az urával. Jézus Krisztussal rajtunk keresztül. Így van? Ha Krisztus uralkodik, és otthon van már nálunk, ő a főnök, akkor akiket meghívunk az otthonunkba, vele fognak találkozni. És el lesznek árasztva a szeretettől. A baráti beszélgetésekben, az érdeklődésben, a nyitottságban, hogy ilyen törődést tapasztalnak a keresztény otthonokban. Legyen tervünk a vendégszeretet gyakorlására. Tehát figyelj oda erre, tervezd meg. Tervezd meg, hogy mikor kit fogsz elhívni, még testvért. Ha egyedülálló vagy, vagy albérletben laksz, akkor is el tudsz hívni vendéget. Ne gondold azt, hogy majd, hogyha nekem családom lesz, majd hívok vendéget. Egy házaspárt is meghívhatsz, ha egyedülálló is vagy. Figyelj, nem kell sok mindent, csinálsz egy hideg üdítőt, veszel egy kis kekszet, és már beszélgettek egy kicsit. Közösséget gyakoroltok. Tudtok egy ámen mondani? Ámen, így van, nem kell nagy dologra gondolni. De tervezd meg, legyél bátor, lépj ki. Van, akinek a kicsit mimóza, zárkózott, nehezebben kapcsolódik, azt már, mikor hívnak már meg. Lépj te először. Hívd meg te valakit az otthonodba. Gyakorold a közösséget. Áld meg. Tehát nem a nagy körítés a lényeg ebben a dologban, hanem a szeretet megmutatása, és úgy fogadj vendéget, mint a Krisztus fogadnád. Ez egy fontos szempont legyen. Mint a Krisztus jönne hozzád vendégségbe. És nem az egyszerű, szerény, amit tudsz, oda teszed, de a szívedben az lenni, hogy meg akard áldani azt, aki belépett az otthonodba. De szívedben egy áldás akar lenni, ne csak az ennivalóval, az étel, amit megeszik, hanem az ilyen jobb a tetős, hogy is van, jobb a házra lakni, egy hízott tulok, vagy hogy is van ez? Na, tudjátok, tehát mint ahogy perpatvar van, tehát jobb a száraz falat, ott, ahol békesség van, mint a hízott tulok, ott, ahol a perpatvar van. Na, így van. Tehát azt gondolom, jobb egy kis keksz ott, ahol egy békesség van, egy Istentől megáldott légkör van, mint a nagy zabálás, és akkor veszekednek, meg a férj és a feleség, és te kellemetlenül érzed magad, hogy belecsöppentél itt éppen egy háborúba, és nem hoztál semmilyen felszerelést magaddal, hogy... Jó. Tehát győzd le a félénkséget, a félelmet, és lépj először a testvérek felé, gyakorol a testvérek felé a vendégszeretetet. Ne feled azt sem el, hogy Krisztus még nem ismerjük, hogy én így szeretem mondani, nem szeretem a pogányt, vagy hitetlen, stb. Mindenki hisz valamiben általában, önmagában, vagy a pénzben, valamiben hisz. Szeretem úgy hívni azokat az emberek, akik még nem a menny felé tartanak, hogy Krisztus még nem ismerő emberek. Nos, a Krisztus még nem ismerő emberek, hát ha megpróbáld meghívni egy vacsorára, sokkot fognak kapni. Emlékszem rá, amikor elkezdtünk járni gyülibe, és akkor jött oda hozzánk egy vendégszeretettel átítatott testvérnő, de tényleg, te szeretett egy, van mit ennetek? Gyertek-e hozzám evédre? Mit akarsz tőlük? Mondtuk, van mit ennünk, persze egy szendvicsünk volt, de az száraz volt, de inkább nem mentünk el hozzá enni, mert furcsa volt, hogy mit akarsz tőlünk? És inkább elmentünk, megfeleztük a szendvicseket, és megettük. És aztán mentünk délután vissza a gyülibe. De nem idegen volt, nem szoktunk hozzá, hogy csak így valakihez, vadidegenhez bemenjünk. Hát nekem azt tanították a szüleim, hogy még ebédidő van, akkor sem szabad ott maradni senkinél. Haza kell jönni. Tehát hogy ez nem lehet. Tehát ez teljesen más világból jöttem. Ugye ez nem normális világi viszonylatban, a magyar kultúrában sem annyira normális, hogy ez a teljesen vadidegen embereket, hát gyere ebédelj nálunk. Szóval azt gondolom, ahhoz kell egy fileón alapuló kapcsolat. Tehát egy baráti, szeretetet megosztó és építő kapcsolat, és el fognak jönni az ideje, amikor meghívod őket, és már szinte várják, hogy elmenjenek hozzá, vagy oda mennek hozzá, figyelj, mikor tudjuk megnézni a házatokat. Szeretnénk elmenni hozzátok. És ehhez már kell egy kapcsolat, hogy valaki ilyen bátor legyen, nem hívőkről beszélünk, akik Krisztusban távol élnek, nem Krisztusban hívőkről beszélünk, hogy nyíljanak felé, és elfogadják a te szeretetedet. Nem így van? Így van, én ezt tapasztalom. Viszont jó, vannak olyan kapcsolataink, akiket meghívunk, és örömmel elmegyünk. Hogy mikor lesz már valami? Mert szeretnek együtt lenni velünk, és meg tudjuk áldani őket a Krisztus szeretetével. Nos, ugye itt a püspökre vonatkoztatva, mondja a Szentírás, itt hadd térjek erre is ki, azt mondja, hogy a vezetőnek az egész családát átjárja ez a gondolkodásmód. És a gyakorlat is. Nem csak gondolkodnak rajta, gyakorolják is. A feleségeit és... feleségeit, bocs. Egy feleségét, azt már tisztáztuk, tehát a feleségét és gyermekeit is egy nyitottság jellemzi a vendégekkel kapcsolatosan. Megtanult kilépni a kényelmi zónából, és áldott családi légkörbe be tud vonni testvéreket a gyülekezetből, vagy vendégszolgálókat, de a Krisztustól távol élő kapcsolataikat is. Tehát ez egy jellemzője egy érett kereszténynek. Nem csak neki, hanem a családjára is, mert a gyerek látja, tapasztalja az áldást, hogy nem azon, minek jöttek már ezek, meg mennyibe került, meg mikor mennek már, hanem látja, hogy örülnek, nevetnek együtt, meg ő is élvezi a légkört, a gyerek, és akkor örülnek, ha vannak vendégek a családban. Persze itt az egyensúlyt meg kell tartani, hogy legyen egy meleg családi otthon, mert ha mindig átjáróház van, akkor előbb-utóbb a feleséged vagy a gyerek mondja, hogy most már jó lenne, ha együtt lennénk csak. Tehát akkor tudsz valakit vendégül látni és áldásolni, ha van egy meleg családi légkör, azt megépítenénk, és arra is kell hagyni időt. Tehát, hogy állandóan vendéget fogadni, most fel ne buzduljon senki, hogy akkor most üvegen pótolja az elmúlt 10 évet. Csak bölcsen, építkezzetek. Jó. Menjünk tovább a 7. témánk, a tanítás alkalmas. Nos, hát ma a 3., de amúgy a 7. Tehát a mai napon a 3. téma, viszont az egész sorozatban, amit eddig megnéztünk, ez a 7. Hát egy érdekes kérdés, amit föl kell tennünk saját magunknak, mielőtt tovább megyünk. Ez az egyik kérdés az, hogy akkor presbiter csak az lehet, aki a tanítás szolgálati ajándékával rendelkezik? Hát nem azt állapítottuk meg eddig ezekből a felsorolásokból, hogy sokkal inkább a keresztény jellemvonásokról beszél itt az ige, nem kegyelmajándékokról és nem szolgálati ajándékokról beszél a Szentírás. Mégis akkor mit keres itt ez a tanítása alkalmas kifejezés? Hogyha megnézzük ezt az igét, ezt a kifejezést, és elemezzük, akkor ez a feszültség mindjárt feloldódik bennünk, és megértjük, hogy ez a tanításával alkalmasság mit is jelent. A kifejezés, a görög kifejezés azt jelenti, hogy oktató, de jelenti azt is, hogy hajlik a tanításra. Hajlik a tanításra. Tehát ebből inkább az látszik, hogy egy alázatos szívű emberről van szó, aki tanítható, tiszteli és hiszi a teljes írást, valamint hajlik annak megcselekvésére is. Tudását nem elméleti síkon vágyik gyarapítani, hanem azért törekszik a Biblia tanulmányozása általi megértésre, hogy életét egyre inkább Isten akaratához tudja igazítani. Tehát ez a taníthatóság ismérve jellemző kell legyen egy lelkileg érett személyre. Nem csak erről van szó ebben a kifejezésben, mindjárt megyünk tovább. Tehát lehet, hogy egy picit nagy volt a körmondat. Röviden azt jelenti, hogy tiszteli, szereti az igét, tanulmányozza az igét, de nem pusztán azért tanulmányoz, hogy okosabb legyen, és többet tudjon, ha mi az, amit meg tud élni ebből, be tud forgatni a saját életében, és megértése törekszik. A megértés és megismerése is törekszik. Tudjátok, a megismerés és a megértés egy szellemi világosságütás, a megismerés pedig a gyakorlása is annak, tehát egy közösség azzal, amit megismertem és megértettem. A szexuális kapcsolattal is összehozható az ismerni kifejezés, tehát egyé lenni, egyé válni azzal az ismerettel, amelyek kapcsolatban megértése jutottam. Tehát a célja az Isten igéjével kapcsolatban az, mikor kezébe veszi, hogy táplálkozzon, megértése jusson, megértse Isten akaratát, és nem csupán nem azért akarja megérteni, hogy elmondja a másiknak, amit megértett, hanem megélje. Ez elsődleges jellemzője az érett keresztjénnek. De tovább megyünk, hisz ennél többet is jelent egy érett keresztjénnél ez a kifejezés. Milyen szerepe van tehát ennek a jelenbeli tulajdonságnak a mások felé való szolgálatban, hisz azt mondtuk, hogy a presbiter vagy vén lelki felvigyázó, azaz gondozza a rája bízottakat, felügyeli, lelki felügyelte gyakran a gyülekezetben, segíti, támogatja, építőleg szolgál a rábízottak felé. Lapozzatok a 2 Timóteus 2.23-hoz, itt meg fogjuk látni ennek a kifejezésnek egy mélyebb értelmét. Timóteus 2.23-26-ig. Nagyon szeretem ezt az igét. Többször segített már nekem helyesen mérlegelni egy szituációt. 2 Timóteus 2.23-26. Az ostoba és értetlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodás szülnek. De az úrszolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felolcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát a tanításával alkalmasság, itt látjuk Timóteus nál, amikor tanítja Pál apostol ezt a fiatal szolgálót, Pál sok egyfajta türelemmel, az ismeret és a megértés és a megélés párosul egy türelemmel az éltetlenek felé. Tehát nem az, hát hogy nem érted még ezt mindig? Hanem türelemmel kész és alkalmas is arra, hogy tanítson. Tehát mivel az életében valóság az, amiről beszél, ezt jelenti, hogy ő alkalmas arra, hogy azt tanítsa is. Tehát neki az már működik az életében, valóságá vált. Megértése jutott, nem csak ösztönösen cselekszi, hanem megértette az igéből. Az igéből megértése valóságá vált az életében, gyakorlatá vált az életében, és ez párosul egy keresztény érett jellemvonással is, hogy ő ezt képes türelemmel megosztani. Tehát nem vitatkozik, és nem akarja egyből a teljes ismeretét rázódítani a másikra, hanem képes azt szeletekben adagolni, mint a kisfiókáknak az anyamadár, ugye, az vizuális alkat a testvérnél, és már beugrott neki az állaga is a történetnek. De valójában néha egy ilyen előemésztett, egy félig már megrágott dologról van szó, hogy amit odaad a másiknak, példákkal, illusztrációkkal, gondolkodj rajta, és majd visszatérünk rá. Nem akarja azonnal meggyőzni. Nem lóverseny. Neki ez nem presztízs kérdés, hogy most ő azonnal győzzön. Nyugodt. Neki nem szükséges győzni, mert ő biztonságban van. Tehát ő, amire eljutott, az nem attól függ, hogy visszaigazolja a másik, hogy az úgy van. Ő ebben bizonyosságot hordoz az életében. És tapasztalnak a működő erejét, hatását. És próbálja megosztani ezzel a másikkal. És megdöbbentő az, hogy még azokkal is, hogy az ördög csapdába estek, türelemmel, alkalomra, újra és újra elmondva, megrágva, és odatéve, hogy fogyasztásra alkalmassá legyen a számára. És ugye ez egy türelem, egy szelídség jellemző, ben van körbevéve ez a fajta ismeret átadás. Szeliden, szeretettel, az igazságot szeretetben megosztva, de semmilyen elfelelt kompromisszumot az ige igazságával tekintével szemben nem kötve. Ez nagyon fontos dolog. De a szelídség, a szeretet, a türelem nem jelenti azt, hogy én eltérek attól, hogy a Biblia tanít, mert hát elég lesz neked az is. Tehát eltelen kompromisszumot nem köt. És így szolgál a személyek felé. Személyes tanácsadásra, segítségnyújtásra, intésre alkalmas. Alkalmassága mind jellemében, mind ige ismeretében megmutatkozik. Egy élet kereszténynek. Így van? Tudok egy ámen mondani rá? Ámen. Szerintem ilyen vezetőket szeretnétek a gyülekezetünkben, nem? Nem? Szeretnétek, hogy ilyen keresztények lennének a mi gyülekezetünkben. Az életkeresztények ilyenekké válnának, nem? Ezt szeretnétek? Hátul is? Hú, szuper. Nagyon jó. Halleluja. Akkor ezzel egy akaraton vagyunk. Az Úrral. És ez meg lesz. Halleluja. Azt mondja Biblia. Amit kértek az Istentől, a Krisztus, az akatál megegyezően Jézus nevében, az meg lesz nektek. Halleluja. Hát akkor előre. Dicsőség az Úrnak. A fele már megvan. Menjünk tovább. 2 Timóteus 4:1-től nézzük meg itt az igét még. És most már még megnézzük néhány igét, és akkor itt fejezzük be. 348 ige van még. Jó, de csak... De nem mind most olvassuk el. Tehát 2 Timóteus 4:1-től az 5-ig nézzük csak. Kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fenyj, incs, biztos, teljes türelemmel is, tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elforítják fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nos, itt van az, amiről beszéltem már az előbb. Pál apostol azonban világosan mondja Timóteusnak, hogy teljes türelemmel és tanítással szóljon és szolgáljon, De tudnia kell azt is, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindenki ennek tapsolni fog. Tehát nem jelenti azt, hogy mindenki újongó örömmel fogja fogadni, amikor ő megoszt egy igazságot, akár egy személyes beszélgetésben. A tanítás, azt mondja Pál apostol, tanította a titeket egyenként. Példát adtam nektek egyenként. Azt hiszem a Tesszalonikai levélben, vagy a Titus II levélben beszél, erről most nem tudom pontosan. Tehát ez a személyes egymás felé való szolgálatban is megmutatkozik. Lesz olyan idő, amikor nem fogadják el, azt mondja, mert viszket a fülük. Kellemetlen szituációk jönnek azokra, akik szeretik az Urat, és minden kompromisszum nélkül akár kéne az életüket. Krisztusi jellemmel. Mert konfrontálni kell olyan dolgokkal, amikkel nem fognak egyetérteni. Viszont Biblia azt mondja, hogy teljes türelemmel és tanítással, tehát abban a dologban megértésre van szükség, és igeismeretre van szükség. Hogy azt úgy hozd meg, nem blöfölni, mely könyvből olvastam, meg hallottam valahol, hanem megértésre jutottam. Működik az életemben, bizonyosságom van, hogy ez az Úrtól van. Igaz és ámen. Egyezik a teljes írás tanításával. Tehát ezért osztom meg veled, és még ennek ellen is azt mondja Pál apostol, lesz olyan, akinek nem fog tetszeni, és nem fog szeretni téged Timóteus, hanem el fog menni más gyülekezetbe. El fog menni a Baál templomba, el fog menni más kultuszokhoz, mert nem tetszik neki az a tanítás, amit fogsz mondani. De te légy józan. Ne fordulj erre, ne hajolj el, ne ijedj meg, ha elhagynak sem. Menj előre, hirdess az evangéliumot, szolgáltad a töltsd be. Halleluja. Tudtok egy ámen mondani?
Ámen.
Erre inni kell. Milyen áldás a víz. Nincs íze. Áttetsző. Két gázból van. Hát szóval fantasztikus az Úr, és ennél jobban a szomjadat semmi nem oltja. Nem így van? Elképesztő. Fantasztikus. Halleluja. Tehát az a jó, hogy a ízét tekintve senki nincs, aki nem szereti. Mert nincs is íze. Tehát az Úr nem akart megosztást az emberek között. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Ilyen a kegyelem is. Jézusnak szeretete, kegyelem minden ember számára elérhető. Nem zár ki senkit Isten az ő szeretetéből. Nos, az Tituszhoz írt levél 1.9.10-et nézzük még meg, aztán még visszajünk a 2. Timóteushoz, onnan még megnézzünk két igét is, itt zárjuk be mai tanításunkat. Titusz 1.9.10. Aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Mert sokan engedetlenek, fecsegők, ámítók, különösen a körül metéltek között. A tanításra alkalmasság témában azt mondja, itt Isten igéje, hogy olyan emberről van szó, aki ragaszkodik az apostoli tanítással megegyező igaz beszédhez. Mint egy egészséges tanítással tud bátorítani, és meg tudja győzni még az ellenszegülőket is. Mert sokan fecsegők és ámítók a vallásos emberek közül. Akik ugye ismérjük az, hogy ismeretük van, de az életük benne, nincs benne a megértés és a megismerés, az igének a megértése, megismerése, hanem beszélnek dolgokat, és nem élik, és erejét megtagadják. Na most, amikor ide kerül valaki, akkor keresni kell valami pótszert, ami pótolja ezt a fajta erőt, ami Isten szelleme átjön be az életünkbe. És itt aztán rengeteg minden van a palettán, amit az emberek mondjuk a törvényhez ragaszkodnak, hogy én jobb vagyok, mint te. Én ennyit ismerek. Mások külön okos szellemi erőket hívnak segítségül. Igen, megint mások politikába keveredve próbálják aktualizálni a tanítást. És uszítanak, vagy szítanak, vagy támogatólag szólnak bizonyos politikai mozdulatok, vagy éppen a nacionalizmus köntösét fölvéve. De az Isten igéje azt tanítja nekünk, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, aki alkalmas a tanításra. 2 Timóteus 2.15. Ez nagyon jó ige. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Igenis, azt gondolom, azok a Istennek az emberei, érett keresztények, szolgáltatók, akik megismerték az igét, helyesen hasogatják az igét, azok úgy tudják megosztani az igazságot, hogy megszégyeníti az ellenfelet. Tehát lefegyverezi. Nincs több muníció. Hozza az igét, magyarázza az igét, hirdeti az igét, és kész. Biztos hallottátok, hogy a törökök magyarországi a rövid itt tartózkodása idején, ugye azért azt látnotok kell, hogy az evangéliumi hitet, reformáció hitét előteljesen üldözték abban az időben Magyarországon is. Rengetegen haltak mártír halált. Magyar királyok is ugye élen jártak abban, hogy öljék az igaz hitű keresztényeket, őszinte keresztényeket, és ugye innen indult az a török konfliktus azért valamilyen szinten, és a török hódoltság 150 éve alatt azért az akkori evangélium hit, a reformáció hite megerősödött Magyarországon, és nem engedték a törökök az üldözést. Az inkvizíciót nem engedték Magyarországon tovább. Őket nem érdekelte igazán, hogy katolikus vagy, református vagy ilyen vagy olyan, vagy nem érdekelte őket, mert nekik mindegyik pogány volt, az ő hitük szerint, tehát ez is pogány, az is pogány, de nem engedték, és ezért meg tudtak erősödni a gyülekezetek, és sokan megtértek, ugye akkor is, akkoriban Debrecenben volt egy óriási ébredési hullám, és sok felé elterjedt az evangélium. Hite, és megtértek az emberek. Na most volt egy alkalom, amikor a budai pasa hívott egy katolikus papot, meg egy református lelkészt, hogy akkor meg szeretné hallgatni, hogy kinek a hite a valódi. És azt mondta, hogy a probléma csak abban van, hogy egy fejjel rövidebb lesz, aki alul marad a vitában. De vállalták, és sok választásuk nem volt, mert akkor gondolom, hogy már hamarabb történt volna meg. És odaálltak, és elkezdtek vitázni, és hallgatta a budai pasa. És amikor ment a vita, a katolikus pap alul maradt a vitában, és akkor őt lefejezték. Aztán mondták ennek a... Hát ugye reformás lelkész nem abban az értelemben, mint hogy most van, hanem az az élő hitű, evangéliumi hit buzgott benne, és hát nem a vallás is a... Tehát nem, azt úgy értem ez alatt, hogy nem egyfajta állás volt, mint sajnos néhol ezt lehet látni ma, nem csak reformálisok között, hanem máshol is, hanem ezek az életüket kockáztatták a hitükért, ezek megtért újjászült emberek voltak, és mindent feladtak a Krisztusért, tehát ez az időszak volt, itt nem egy állás volt, meg fizetés volt, meg ilyesmi volt, hanem itt életnek halál volt, és kész, tehát nem volt mese, és követték Krisztust. És ez a megértés, hogy ő megértette az igét, ahogy benne volt az Isten igének kijelentése, igazsága, úgy tudta azt megosztani, ezt a Krisztustól távol élő embert meggyőzte, és azt mondta, igazad van. Neked van igazad. Neked meg nincs. Halleluja. Most azt gondolom, hogy igen, egy élet keresztjének, egy szolgáltatónak, aki megértette és megismeri az igét, az helyesen hasogatja az igét, és igenis elnémul az ellenfél. Tehát mondja az érveit, és akkor te hozod az Isten igének kijelentését, a bizonyságaidat. Tehát nem csak az ismeretet, hanem a tanúságtételed is hozod, hogy mit tapasztaltál meg az Úrra, és kész. Tehát nemrégiben voltam fodrászhoz, hogy megyek, akkor mindig ilyen jó kis beszélgetések alakulnak ki. Ez már, hogy aki abba adja a munkát, akkor utána bekapcsolódik ott. És éppen most is egy ilyen légkört, azt miért ez tényleg így van? Hát persze, hogy így van. Hát nem is gondoltam. Akkor velem is ezért történhetett. Hogy Isten, én mondtam, így sóhajtottam, és lehet Isten engem megsérdett. Mondom, Isten szeret téged, és kerestél, hív téged. Hát hány éve járok már ide hozzád? Csak én. És Bereszkéres barátom meg a mellette lévőhöz jár, és akkor ő meg hozza nekik az etoszt, meg mindent. Tehát két csövön megy a támadás. És igen, az emberek azt mondják, hogy nincs több érvem. És sok ilyen példám van az életemből, amikor azt mondta a tudós, hogy akkor itt nincs több érvem. Tehát nem tudok mit mondani erre. Nem okoskodni kell, hanem az Isten igét megosztani. A valóságot, a megélet, a bizonyságtételet megosztod, kész. És igenis ez fontos, helyesen hasogassa az igét Istennek az embere is. Ez kipróbáltság, ehhez kell egy kipróbáltság, tudod? Tehát nem tud az ige életé válni, egy megértésen benned, ha nem vagy kipróbált, nem mentél át élethelyzeteken, életszituációkon. Nem élted azt át, nem tapasztaltad meg, nem mentél át rajta. Így van? Halleluja. Legalább mi keresztények tartsunk össze. Már egy együtt. 2 Timóteus 2:2. Azt mondja Pál apostol, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát ugye van egy az életkereszténynek egy jellemzője, hogy képes továbbadni is, amit ismer, amit tud. Nem csak ösztönszerűen ért meg, ismert meg dolgokat, hanem már a megértésnek olyan szintjén van, hogy a megosztása is képes, el tudja ezt magyarázni, miért van úgy. Miért működnek a dolgok úgy. Szívemből kívánom, hogy a gyülekezetünkben folyamatosan érjünk, növekedjünk föl, hogy tényleg tisztességes élettel járjunk és éljünk, vendégszeretetben legyünk példaadóak, és tényleg Istennek az igéje gazdagon a tanítása alkalmasságban is működjön bennünk, és működjön közöttünk. Amikor beszélgetünk, csodálatos dolog az, amikor tudunk az igéről beszélgetni, meg tudunk osztani bizonyságot, nem okoskodunk az igéről, nem tudálékoskodunk az igéről, hanem bizonyságot osztunk meg, beszélünk az Úr dolgairól, hogy mit munkál az Úr, mit végez az Úr, milyen igei kijelentések vannak, és ez épít, ez egy bátorító légkört tud hozni egy házi csoportban is, egy baráti közösségben is. Az Úr áldjon meg így titeket, meg engem is. Amen.